Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat május 21-i adásunkban. A Szent Erzsébet Caritas Központ által szerkesztett Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallgatják. Egyházunk és Caritas közösségünk különleges, intenzív heteken van túl. Az egyház tagjaiként szomorúsággal töltött el minket is a Szent Atya Ferenc pápa húsvétkor bekövetkezett halála. Szeretett szolgálatunk végzése során inspiráltak bennünket az ő útmutatásai, a szegények életére való érzékenysége és biztatása, hogy nyílt szívvel forduljunk a nehéz sorsú testvéreink felé. Ugyanakkor reménnyel, a Szentlélek működésébe vetett hittel követtük az új főpásztor Leó pápa megválasztásának folyamatát, aki szintén jól ismeri a szegények világát, és biztosak vagyunk benne, hogy missziós lelkülete Caritas munkánknak szintén sok erőt fog adni. Május hónap első napjai ugyanakkor a katolikus Caritas országos szervezetében is változásokat hoztak. Spányi Antal püspök úr közeledve 75. életévéhez nem kívánta meghosszabbítani megbízatását a katolikus Caritas elnöki pozíciójában, amelyet 2003 óta töltött be. Écsi Gábor atya pedig, aki 2008 óta látta el a katolikus Caritas országos igazgatói feladatait, szintén úgy döntött, hogy közel két évtizedes szolgálata után nem kéri mandátuma meghosszabbítását. A püspöki konferencia döntésének értelmében a katolikus Caritas új elnöke, Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök úr lett, míg munkáját Zagyva Rihárd segíti országos igazgatóként. Munkájukhoz kérjük Isten bőséges áldását. Spányi Antal püspök atya a katolikus Caritas leköszönő elnökének gondolataival folytatjuk, közreadva egy interjú beszélgetést, amely még február végén hangzott el az EVTN Katolikus Televízió Caritas által szerkesztett műsorában, a Ferenc pápa által meghirdetett Remény Szentévével kapcsolatban. Püspök atyát Szabados Edina, a katolikus Caritas sajtóreferense kérdezte.
Köszönöm szépen, püspök úr, hogy eljött hozzánk ma reggel.
Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
Arra kértük püspök atyát, hogy a reményről beszélgessünk most, ezen az alkalommal, amire több dolog ad apropót. Egyrészt az, hogy a Remény Szent Évét hirdette meg Ferenc pápa idén, és a reményt helyezi középpontjába tulajdonképpen az összes hívőnek. Visszacsatolva a Székesfehérvári Egyházmegyében átadott fogyatékosoknak szánt lakóotthonra, egy nagyon fontos idézetet találtam ennek kapcsán, és mivel püspök atya személyesen volt ott az otthon átadóján, és meg is áldotta azt, hagy olvassam fel ezt az idézetet. Magyar László, a korábbi intézményvezető nyilatkozta ezt, kifejezve annak örömét, hogy mekkora lépés az, hogy még egy ilyen intézet megnyílhatott. Olvasom. Ha mindenki, aki itt van, hozzárakja azt az Istentől kapott kincsünket, hogy szeretni vagyunk képesek, akkor létrejönnek a dolgok. Nem csak a tárgyak vagy az intézmények, hanem a közösségek és emberi kapcsolatok is. Én ezt szoktam csodának nevezni a hétköznapokban. Amikor püspök atya ott járt ezen az átadáson, és megáldotta a házat, valóban megtapasztalta azt, hogy ez egy apró csoda, és hogy reményt adhat az ott gondozottaknak?
Azt tapasztalom minden alkalommal, amikor találkozom az ott élőkkel, hogy az, ami megtörténik, aminek részesei vagyunk, az nem is apró csoda, hanem egy nagyon nagy csoda. Sok-sok évvel ezelőtt láttuk azt, hogy milyen nagy probléma azoknak a családoknak a helyzete, ahol fogyatékkal élő fiatal gyerek van. Először egy nappali foglalkozót indított el az intézmény, aztán tovább kellett lépni, és szükség volt arra, hogy ott is legyenek, tehát egy bentlakásos intézményt tudjunk megvalósítani, de betelt sajnos túl nagy azoknak a száma, akiknek erre a segítségre szükség van, és most a Travelnak a segítségével, a Fehérvár Travelnak a segítségével, nagy lelki adományával sikerült megvalósítani ezt az álmot, hogy egy új, teljesen akadálymentes, tehát kerekes székesek is laknak itt ebben az intézményben, tudjanak otthont találni, és hazamehetnek, persze ez nem egy börtön, elmehetnek, hogyha a család tudja őket fogadni, biztatjuk is őket arra, hogy a családdal a kapcsolatot tartsák, ne szakadjanak el. De ez a biztonságuk, és ez a jövőjük, hiszen a szülőkkel, a rokonokkal bármi történhet, de őrük gondoskodni kell akkor is. Ebben az intézményben otthont találnak, innen az intézményből a lakásuk van, otthonuk van, átmennek, mint egy dolgozni. Egy templomot megkerülve, a Maroshegyi templomot megkerülve, átmennek abba az intézménybe, ahol nappali foglalkoztató van, és ott különböző dolgokat csinálnak, amire képesek, és amiben örömük van, és aztán, amikor vége a napnak, akkor hazamennek, mint más dolgozó ember. Nagyon nagy öröm látni őket, hogy milyen örömmel vették birtokba ezt a házat, és mekkora szeretettel vannak egymás iránt, meg mindenki iránt, aki oda megy hozzájuk, és meglátogatja őket. Én a tehetem, meglátogatom őket, és mindig nagy-nagy öröm számomra is, nem csak nekik, nekem is a találkozás.
Értem. És milyen dolgokat, tárgyakat készítenek ezek a gondozottak?
Hát nyilván egészen egyszerű dolgokat tudnak csinálni, tehát sokszor nem is az a cél, hogy valami igazán ott megszülessen egy olyan dolog, ami kivételes érték, hanem az, hogy le vannak kötve, érzik azt, hogy ők valamit tudnak csinálni, valami hasznos dolgot próbálnak tenni, de csinálnak bodza lekvárokat, meg szörpöket, meg levendulapárnákat, és én nem tudom, sok mindent. A intézmény vezetői nagyon találékonyak, nagyon ügyesek, és sok olyan dolgot tudnak megtalálni, ami hasznos nekik, és tudnak ajándékba adni gyümölcsöket, vagy süteményeket tudnak készíteni, nyilván segítséggel, és akkor ezeket ők is tudják megkínálni a látogatókat, vagy éppen ajándékba is tudják adni.
Ez így van, nekem személyesen is van olyan karkötőm, ami ott készült, a gondozottak készítették.
Hát sok ilyen apróságra képesek, és nagy-nagy örömmel mutatják, hogy ezt én csináltam.
Így van. Nagyon jó rájuk nézni, és nagyon nagy öröm, amikor adományért cserébe például tudunk adni egy-egy ilyen karkötőt. Ez nekik egy apró remény. Egy apróság, de nagy remény.
Egy nagy remény, egy nagy biztonság, és ők ezt nagyon tisztán, világosan látják, és fölfogják, és örömmel vannak ott. Jó látni ezt az örömet bennük. Szóval jó volt látni, hogy mutogatták a berendezésüket, hogy hát bizonyos értelemben ők is segítettek berendezni a szobájukat, hogy mi hol van, és mit hova pakolt el, és hogy van, és ez most az övé, és itt most ő fog lakni. Nagyon jó volt ezt látni.
Ez az év a remény szent éve. Hogyan képzeljék el azok, akik nem járnak rendszeresen templomba, hogy ez mivel adhat többet a hívőknek, vagy akár egy kevésbé, vagy vallását, vagy hitét még csak kereső ember számára. Valóban többet adhat az, hogy valaki elzarándokol Rómába, és átlévhet a Szent Kapun?
Én azt gondolom, hogy a világ, amikor reményről beszél, akkor valami nagyon is kézzelfogható dologra gondol. Azt remélem, hogy a busz most hamar fog érkezni, és akkor nem kések el a munkahelyről, vagy azt remélem, hogy ez a vacsora, ez elég lesz mindenki számára, és mindenki jól lakik, vagy nem tudom. Ilyen nagyon apró hétköznapi dolgok általában az, ami a világban élő embernek a reményt jelenti. A hívő ember számára a remény az ennél sokkal több. Nem akarom a reményt feltétlenül lefordítani a mindennapi élet apró síkjára, apró történéseire, hanem az egy olyan horgony, amelyet bevetünk az Isten világába, és oda kapaszkodunk az Isten felé ennek a horgonynak a segítségével. A remény, amiről a Szent Atya beszél, az, hogy tudjunk hinni, tudjunk bízni abban, hogy az Isten szeretetében vagyunk, és az Isten szeretetétől senki és semmi el nem szakíthat bennünket. Ez nagyon lényeges és nagyon fontos, és valami egészen más dimenziója a valóságnak, amivel a hívő embert a remény el akarja vezetni. Mi hiszünk abba, hogy Krisztus velünk van, hiszünk abba, hogy Krisztus eljön értünk, és hinni akarunk abba, hogy az életünk végén ez a remény beteljesedik, és Krisztushoz költözünk, és nála leszünk, vele leszünk, rátalálunk, a mennyország boldogságába tudunk eljutni. Na most minden olyan élmény, ami bennünk ezt a meggyőződést építi, erősíti, az biztos, hogy ezt a reményt táplálja. Ha valaki el tud jutni Rómába, és átlép valamelyik szentkapun, biztosan nagy élmény, és biztosan nagy kegyelem az ő számára. De én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez a kegyelem megadatik, amikor járjuk a remény útját, amikor a Szentatyának az útmutatása szerint akarjuk megélni ezt a remény szentévét, és próbálunk elmélyedni azokban a lelki gyakorlatokban, azokban az imádságokban, azokban a katolikus praktikákban, a búcsuknak a megszerzésében, amelyek a mi életünknek és a mi hitünknek részei. Szép dolog, hogy tudunk segíteni a halottainkon, az elhunyt szeretteinken, a búcsuk által, hiszen megkapják a bűneikért járó ideig való büntetés elengedését, és ezt mi akár naponta meg tudjuk tenni feléjük. A keresztény remény, ezért azt gondolom, hogy egy olyan dolog, amelyre nagyon is szükségünk van, és ha reménnyel nézünk a jövőbe, akkor a mai napot is reménnyel kell néznem. Akkor ez az Isten nem fog elhagyni engem ma se. Velem lesz ma is, és ma is támogatni fog, és az ő gondolata, az ő akarata válik valóvá az én életembe, hogyha én ezt engedem. Hogyha önző vagyok, és magam akarata szerint, a magam feje szerint akarom az életemet élni, akkor az Isten akarata lehet, hogy kiszorul az én életemből. De én azzal kezdem a napomat, hogy itt vagyok, és veled akarom járni ezt a napot, és mutasd meg, hogy te mit akarsz, és szólj hozzám, mert hallja, Uram, a te szolgád, akkor azt hiszem, hogy a keresztény ember, a keresztény lélek nagyon erősen Krisztushoz tud kötődni, és tudja az életét Krisztussal együtt járni. Így reményben élni, reményben járni az élet útját, szép dolog és erőt adó dolog.
Ha már személyes példát említett, Püspök atya, hagyj kérdezzem meg, hogy minden ember életében fel tud-e idézni olyan nehéz pillanatokat, amikor isteni közbenjárása, de a legváratlanabb pillanatban tűnt föl a remény, és segített egy akadályon átlendülni.
Én azt hiszem, hogy mindannyiunk életében sok ilyen van, amikről talán nem is könnyű beszélni. Nem azért, mert ezek nem valós élmények, hanem azért, mert akkor én ezt úgy éltem meg, hogy ez egy nagyon fontos esemény volt, és elmondva már, egy egészen másféle szituációban meghallgatva ezt, máshogy hangzik, és máshogy érinti meg azt az embert, aki ezt hallja. De nagyon sokszor megtapasztaltam a Jóisten segítségét, például a katonaság alatt. Abban az időben, amikor 2 éven keresztül voltam a néphadseregnek a honvédje, és hát sokszor volt olyan helyzet, amikor akár az életemet is elveszthettem volna. 2 ilyen nagyon világos helyzetre is emlékszem, amikor azt gondolom, hogy a Jóisten mentett meg engem, és így nem lett semmiféle balesetem, hanem élek, és itt vagyok, és egészségben túljutottam rajta. A püspöki szolgálat alatt is az ember sokszor megtapasztalja azt, hogy olyan helyzetek, amikben az ember elsőre azt mondja, hogy hogyan kellene most itt ezt megoldani, mit kéne tennem, mi az, amit az Isten tőlem vár, egyszer csak világos lesz, és látom, hogy mit kell tenni. A Szentlélek megsegített, és velem volt. És jó, hogy ezek nem olyan egyszer volt események, hanem amikor az ember meg tud nyílni a Szentlélek számára, akkor a lélek biztosan ott van, és segít, és irányít. Ahogy az apostolok megtapasztalták, hogy ha látja azt a látomást Péter, akkor az mit jelent, amikor a lepedő leereszkedik, és mondja a hang neki, hogy öld meg és egyél. És ő tiltakozik, hogy hát hogy tenném már, hát egy zsidó embernek ez tilos, ezek tisztátalanok. Amit az Isten tisztának mond, azt te nem mond tisztátalannak. De ezerféle dologban megtapasztaljuk a gondviselésnek a szeretetét, Isten jóságát. Megtapasztaljuk azt a erőt, amely átsegít nehézségeken. Nagyon sokszor volt egész családom történetében, hogy súlyos krízisekben, hosszantartó nehézségekben megtapasztaltuk, hogy imádkoztunk, és a Jóisten átsegített. Velünk volt az Isten, mert vártuk és kértük az ő segítségét. Az Isten nem hagyja el az embert, mindig velünk van.
Ez nagyon szép végszó volt, Püspök atya. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Legyünk mindannyian a remény zarándokai, hát ha sikerül az útjukat, hitüket keresőknek is megmutatni kedvet adni ahhoz, hogyha nekünk ennyit jelent a remény, hogy elzarándokolunk akár hazánkban a kijelölt bazilikákba, akár Rómába, akkor ezen a területen biztos, hogy sokkal mélyebb tartalmakat találhatnak. És köszönöm Püspök atyának, hogy rávilágított a remény és a Szentlélek kapcsolatára. Ilyen összefüggésben még nem gondoltam rá, és ezúttal azt mondanám, hogy kérjük a Szentlélek közbenjárását Ferenc pápa egészségének javulásáért is, hogy neki is legyen remény a felépülésre.
Jó Isten legyen vele, és mindannyiunkkal.
Köszönöm szépen, Püspök atya, hogy itt volt.
Az elmúlt percekben interjút hallhattak Spányi Antal püspök atyával, a Katolikus Karitász leköszönő elnökével, amely még február 26-án Ferenc pápa betegségének napjában hangzott el az EVTN Katolikus Televízióban a Remény évének apropóján. Beszélgetőtárs és kérdező Szabados Edina volt. Túl vagyunk az idei tavaszi áruházi élelmiszermentési kampányon, amelyben az Élelmiszerbankkal együttműködve a Szent Erzsébet Karitász Központ is részt vett. Minden korábbinál több, immár 14 áruházban fogadták az adományokat önkénteseink és munkatársaink. A mostani gyűjtés tapasztalatairól Kovács Gergely, Káposztás Gyöngyi és Szabó Cseba munkatársaink vettek fel egy beszélgetést.
Május 9-én és 10-én történt az idei év tavaszi áruházi élelmiszer gyűjtési akciója. És most ennek kapcsán két munkatársamat kérdezem, Kovács Gergelyt, a program felelősét, és Káposztás Gyöngyit, aki szintén részt vett ebben a munkában, hogy számoljanak be a tapasztalataikról.
Hát üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, ez egy nagyon fontos program az Élelmiszerbankkal, hát együttműködve. Ugye nem csak karácsony előtt van ez a már régebbre nyúló áruházi gyűjtés, hanem mostanában egy pár éve már tavasszal is meghirdetik, általában májusban, tehát ez nem azonos a húsvét előtti gyűjtéssel, amit ugye a plébániák szerveznek. És hát körülbelül pont akkorra van ez meghirdetve, amikor úgy kifogynak a csoportok a tartalékból, és így még a nyár kezdete előtt tudnak segíteni a rászoruló családokon. Ami az újdonság volt ebben az évben, hogy egy új áruházlánc, tehát eddig ugye a Tesco, az Ocean és az Aldi volt, aki részt vett ebben a programban, és egy új áruházlánc a Lidl is bekapcsolódott, és meg kell mondjam, ez nagyon sokat jelent, mert azt összehasonlítva a különböző gyűjtéseket, hát hatalmas a Lidlnek a forgalma, tehát ez nagyon föllendítette ezt az egész dolgot, és arra nem beszél, hogy nyilván hogy több áruházat lehetett meghirdetni, így több csoportnak volt esélye arra, hogy elnyerjen egy áruházat, gyűjtsön, és ugye a saját körzetében hát örömet okozzon szegény embereknek, és hát mi is minden eddiginél több áruházat sikerült elnyerjünk, összesen 14-et, és ez tényleg Délpesttől egészen Esztergomig a legkülönbözőbb helyeken hát sikerült ilyen áruházban gyűjtést szervezni, és A végeredmény pedig, ami összesen 8629 kg a 14 áruházban összesen. Ez is egy nagyon szép eredmény, de azt mondanom se kell, hogy az első három áruház, tehát az a három csoport, aki a legtöbbet gyűjtette, mind a három Lidl, mert ők voltak egyedül, akik 1000 kg fölötti eredményt tudtak elérni, tehát én azt mondom, hogy ez egy nagy előrelépés, hogy most már a Lidlre is számíthatunk, és reméljük számítunk majd karácsony előtt is.
Köszönöm, és gratulálok ezekhez a remek számokhoz. Gyönyítő, mindennek előtt azt szeretném kérdezni, aki rálát már így majd három évtizedre visszamenőleg a Caritas központ munkájára, hogy hogyan alakult az idők során ez az áruházi élelmiszergyűjtés?
Hát először az országos központon keresztül kapcsolódtunk, a katolikus Caritason keresztül, utána pedig már mi is külön szerződést kötöttünk, sőt vannak plébániák, akik ugye már megelőzve a mi aktivitásunkat már maguk fölkeresték a körzetükben lévő üzleteket. Hát így az, akár az országos központon keresztül volt, hogy melegételt, volt, hogy áruházi gyűjtésre jelentkeztünk, volt, hogy pedig ilyen gyors lejáratú élelmiszert kellett elhoznunk, és ugye minél gyorsabban kiosztanunk.
És milyen tapasztalataid voltak neked, aki ugye ott a vásárlókkal, adományozókkal kerültél kapcsolatba?
Mi nagyon szeretünk szórólapozni, és minket nem rendítenek meg az esetleges vásárlói közömbös viselkedés, vagy esetleg, hogyha még valaki negatív hozzászólást is tesz, és negatívan értékeli a mi jelenlétünket, és azt, hogy mi gyűjtünk. Mi nagyon szeretjük a vevők érdeklődését. Most például a legutóbbi gyűjtésen volt olyan többször, hogy egy vásárló visszajött hozzánk, és mégiscsak elkérte a szórólapot, amin ugye van egy kis segédlet a bevásárláshoz, van egy kis javaslat, hogy mi az, amire szüksége van a rászoruló családoknak. Volt, hogy bent is körbejártunk így az áruházon belül, fölhívva a figyelmet arra, ugye a mi élelmiszerbankos ruházatunkkal arra, hogy gyűjtés folyik az áruházban, és legutóbb hallottam, hogy egy édesapa pont előttem magyarázta el a két kisgyermekének, hogy most amit mi ebbe a kosárba teszünk, azt most mi nem hazavisszük, hanem a szegényeknek adjuk, és ez olyan megható volt ott szinte az áruház közepén ezt hallani. Volt, hogy önkéntes munkára jelentkeztek, nem csak azt kérdezték meg, hogy másnap ott vagyunk-e, meg hogy mit vásároljanak, hanem hogy önkéntes munkára szabad-e nálunk jelentkezni.
No, hát akkor látszik, hogy itt azon túl, hogy egy nagyon fontos forrás ez a mi Caritas munkánk számára, egyben ez egy misszió is. Gergő, te a adományok átvételénél voltál jelen, ugye ez egy nagyon szigorú adminisztrációval végzett program, ezt az adminisztrációt végezted, illetve találkoztál azokkal, akik adományt adtak. Neked milyen tapasztalataid voltak a találkozásokról?
Nagyon kedvesek voltak az emberek, volt, aki csak egy csokit hozott, volt, aki mondjuk több mindent is adott, de a legtöbb adomány, tehát ilyen több szatyornyi adományt, azt legalábbis a mostani alkalommal ázsiai származású személyek adták, akik fogtak több szatyrot, odaadták, és mondták, hogy akkor ezt ott, a szatyorral együtt ott hagyták az adományt, és ez több alkalommal is előfordult. És az is már több alkalommal előfordul, ugye mi a Tesco köki terminálnál voltunk, tehát ott a Kőbánya Kispesten, és most már több éve itt nyerjük el ezt az áruházat, és a központ munkatársai is itt vesznek részt ugye az adománygyűjtésben, és itt elég sokszor előfordulnak, hogy külföldiek, turisták vagy itt dolgozó személyek is bekapcsolódnak ebbe. Már arra is volt példa, hogy például angolul is be lett olvasva ez a közlemény, amit az Élelmiszerbank szabott meg, hogy a gyűjtésben résztvevők ezt beolvassák, ugye általában magyarul. Most erre nem volt példa, tehát csak magyarul volt felolvasva ez a közlemény. Ennek ellenére mondom, több külföldi is elég szép, több szatyornyi adománnyal kedveskedett nekünk. Most ebben a gyűjtésben nem volt rá példa, de régebben olyan is előfordult, hogy egy egész bevásárló kocsit odatoltak, csurig, és az egészet adományba szánták, de most is voltak olyan emberek például, akik kifejezetten azért mentek bevásárolni, hogy a rászorulóknak adják, amit megvesznek, tehát ők maguknak nem is vettek semmit, de amit megvettek, azt nekünk adták, és hát persze mi azt hálásan megköszöntük, és nagyon örültünk neki.
Amikor te adminisztrálod ezeket az adományokat, akkor vezetsz egy lapot, amin gyakorlatilag gramra pontosan vezeted azt, hogy mi az, amit kapunk, milyen kategóriájú élelmiszerekből. Hogyan történik az elszámolás az élelmiszerbank felé? Miért fontos ennyire pontosan vezetni mindent?
Ugye az elszámolásnak a lényege, hogy súlyra kell elszámolni. Ennek több lépcsője van. Ugye amikor vége van a gyűjtésnek, ugye ez több napig tart, a legvégén az összsúlyt kell egy SMS-ben elküldeni az élelmiszerbank központjának, hogy lássák, hogy mindenféle adományból milyen mennyiséget gyűjtöttünk, de most például kérték tőlem azt is, hogy ne csak ezt az összsúlyt küldjem el, hanem azt a gyűjtési táblázatot is, amiben tételesen ott van, hogy mennyi konzerv, mennyi liszt, mennyi cukor, mennyi olaj, és most kifejezetten a részletekre is kíváncsiak voltak, és mivel én a többi áruházzal is kapcsolatban voltam, hogy egy-egy helyen voltam konkrétan jelen, ezért megkértem őket, hogy hát küldjék el ezeket az adatokat, és így most elég sok áruházból eljutott ez a táblázat. Valószínűleg csinálnak ebből valami statisztikát, és én szerintem azért is volt nekik most egy kicsit fontosabb a részletes információ, mert nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy a Lidl az hogy fog szerepelni. Én a magam tapasztalatom azt mondom, hogy nagyon jó szerepelt, de hát országosan is gondolom, hogy jó számokat hoztak a Lidl áruházak. Tehát ez egy jó ötlet volt őket bekapcsolni.
Igen, és hát ennek a részletes adminisztrációnak az is az egyik szerepe, hogy ugye ez egy messze menően átlátható elszámolású programunk. Gyöngyi, téged kérdezlek most, hogy mi lesz ezeknek az élelmiszereknek a sorsa? Ugye egyházmegyei szinten több mint 8 tonnáról beszélünk, de van egy nagyon tetemes mennyiség, amit a mi központi irodánk fog eljutatni a rászorulókhoz, amiben neked különösen komoly szereped lesz. Akkor kérlek, hogy mesélj erről, hogy mi lesz a sorsa ezeknek az élelmiszereknek.
Hát először is azzal folytatnám, hogy Gergő még arra is nagyon ügyel, hogy azok a plébániák, azok a plébániai karitás csoportjaink, akik ugye nem nyertek ezen az áruházi gyűjtési pályázaton, ők is kapjanak ebből a gyűjtésből, illetve az ő általuk pártfogolt rászorulókhoz is eljusson a tartós élelmiszer. Ugyanígy a központi elosztó vagy központi raktárban nagyon sok rászorulóval vagyunk kapcsolatban, így nem csak ezt tudjuk fölmérni, hogy éppen most milyen mindennapi nehézségeik vannak, hanem épp az élelmiszerek átadása kapcsán még arra is fény derül, hogy milyen egyéb problémái vannak a családoknak, úgyhogy erre is nagyon-nagyon hasznos ez a úgynevezett rövid távú segítségnyújtás, de sok esetben hosszabb távon is tudunk ezáltal segíteni. Visszatérve a kérdésedre, ugye csomagok készülnek.
Mi kerül egy ilyen csomagba?
Hát igyekszünk így az alapélelmiszereket, a liszt, olaj, rizs, cukor, tésztafélék mellett még ugye konzerveket, édességet, így kiegészítésként. Kolléganő nagyon ügyel arra, hogy készüljenek ilyen mentes csomagok is, akár cukorbetegséggel, vagy egyéb glutén, laktózérzékenységgel élő embereknek, vagy például azoknak, akiknek nincs lehetőségük főzni, számukra is így igyekszünk így külön csomagot összeállítani.
Mekkora munka ez összességében?
Gyakorlatilag folyamatos munka, mert ahogy kiosztjuk ezeket, átadjuk a csomagokat, már készülnek az újabbak. Mi inkább azt érezzük, hogy közben mi is feltöltődünk.
Hát most egész sok, elég nagy mennyiséget, tehát én valami 1600 kiló fogunk mi központilag kiosztani, tehát a 8600-ból, tehát szerintem most nagyon sok csomag fog készülni, és azért ez egy komoly kihívás.
Szeretnénk megköszönni az Élelmiszerbanknak is ezt a hatalmas szervező munkát már így évről évre, illetve most már egy évben két alkalommal. szeretnénk megköszönni a áruházi dolgozóknak, vezetőknek is, hogy végtelenül türelmesek és segítőkészek hozzánk, nagyon sok lelkes önkéntesünknek, aki ebben részt vett, és természetesen a adományozni is szerető vásárlóknak.
Köszönöm szépen ezt a beszámolót, és gratulálok ehhez a programhoz, a mostani megvalósításához is, és további jó munkát a tartós élelmiszerekkel.
Köszönjük szépen!
Az elmúlt percekben a tavaszi áruházi élelmiszergyűjtési akciónkról hallattak egy beszélgetést a programban résztvevő munkatársaink részvételével. Köszönjük szépen figyelmüket, további áldott húsvéti időt kívánunk. Következő műsorunkat június 4-én követhetik figyelemmel. Tartsanak akkor is velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallották.